Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, áldjon meg az Úr benneteket, akik akár itt helyben, szolgáló csapatban, akár pedig a valamilyen eszköz előtt kapcsoltatok be az online istentiszteletünkbe. A római levél 3. fejezetének 21-től 26. versig terjedő szakaszát fogjuk olvasni, a sötétséget megtörő hajnal fénye, és a dicsőtő csoport nem véletlen maradt még itt. Még lesz egy dal, amiben szeretném, ha együtt imádkoznánk a bevezető gondolatokat követően. Így hangzik tehát a római levél 3. fejezet 21-től 26. versig terjedő szakasz. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Az elmúlt találkozásokon tanulmányozott ige szakasz újra és újra végigolvasása, vagy az igehirdetés végighallgatása közben azt gondolom, hogy minden jóérzésű ember ebben fölmerül néhány kérdés. Talán így szólhatnak ezek a kérdések, ha nem is pontosan így vannak megfogalmazva. Pál, ezt rólam írod? Valóban ilyen lesújtó a vélemény minden emberre nézve? Nincs különbség? Valóban mindenki bűnös? Hiszen vannak azért jobb emberek is, akik igyekeznek másokon segíteni, adakozni, másokhoz pozitívan viszonyulni. Úgy vélem, hogy nem háríthatjuk el ezeket a kérdéseket, hisz emberileg jogosnak kell ítélnünk. Talán mi magunk is ugyanezeket a kérdéseket tennénk fel emberi értelmünk szerint, a világ rendje szerint. Viszont egy dolgot azért nem szabad szem elől veszítenünk. Ha van egy ajtó, amire azt mondjuk, hogy aki ezen az ajtón kimegy, ez a vészkijárat ebből a világból, akkor ezen a vészkijáraton keresztül lehet megmenekülni. Csak és kizárólag az menekül meg, aki a vészkijáratot megtalálva át is lép ezen a kijáraton. Ki is megy a veszélyzónából. Teljesen mindegy, hogy a vészkijárattól valaki 5 centire megáll, vagy 5000 kilométerre távolodik tőle, és még az ellenkező irányba is fut. Az 5 centire lévő és az 5000 kilométerre lévő ugyanúgy el fog veszni, ha nem lép ki a veszélyzónából, a halálos veszedelemből, a vész kiáraton, ami egyben bejárat is a mennyei világban. Pontosan ez a helyzet velünk emberekkel is. Lehetnek közöttünk valóban elvetemültek a gonoszság mélységébe, süllyedők, akik teljesen átadták magukat a bűnnek, a bűn cselekvésének, eltorzult a lelkük, emberre már-már alig hasonlítanak, és lehetnek olyanok is, akik ezekhez képest maguknak azért jónak, jobbnak tartva, igyekeznek pozitívan viszonyulni másokhoz, jókat tenni, adakozni, de ha nem mennek ki a veszélyzónából a vészkijáraton, teljesen mindegy, hogy mennyire gonoszak, vagy mennyire tartják magukat jónak. Jézus így világítja meg ezt az igazságot számunkra az evangéliumokban. János evangélium a 10. fejezet 9. versétől így szól az Úr Jézus. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. De én, mondja az Úr Jézus, azért jöttem, hogy életed legyen, és ebben az életben bővölködjél. Jézus egy régi pásztorképet használ, amikor a pásztor befeküdt az akol bejáratához, védve a nyájat, és aki rajta keresztül ment be, az mind hozzá tartozott, az ő védelmét, az ő szabadítását élvezte. Most is a vész kiárat, vagy a bejárat képét, ha nézzük, aki Krisztusban hisz, aki hitét, bizalmát egészen Jézus Krisztusba veti, aki az életét átadja neki, az, és kizárólag az menekül meg. Jelenések könyvében az Úr Jézus így szól, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és közösségünk lesz. Keleti kép ez is, vele vacsorázok, azaz közösségben leszek vele, egy asztalhoz ülök vele, azaz megmentem az életét, hozzám fog tartozni, örök életet nyer. Az ajtó tehát Jézus Krisztus, kizárólag általa menekülhetünk meg az eljövendő harag elől, és nyerhetünk új és örök életet. Mindkettő nagyon fontos. Új életet és örök életet nyerhetünk, ha hiszünk ő benne. A názáreti Jézus elhagyta a mennyországot, a mennyei királyságot, kilépett az ajtón a menny dicsőségéből, elment az attól legtávolabb sodródókig, akik 5000 kilométerre, vagy így messzebb sodródtak a mennyei világtól, az Isten igazságától, Isten szentségétől, jóságától. Elment azokért, és elment azokért is, akik ott toporognak az ajtó körül, de nem mennek be. A legsúlyosabb büntetés szenvedte el a mi Úrunk Jézus Krisztus. Pilátus maga, aki bírája volt, azt mondta, nem követett el halált érdemlő bűnt. Nem találom bűnösnek. Miért öljen meg? Miért végeztessem ki? A legelvetemültebb gonosztedőknek járó büntetés szenvedte el, mégis Jézus Krisztus büntelenül. A legszörnyűbb kivégzés volt az, amit ki lehet róni egy bűnösre. Két gyilkos bűnöző közé között feszítették meg, és az egyik, amikor hallja, mint Jézus beszél, szól a keresztül, és azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Az egyik elvetemült, sok ezer kilométerre elszakadt, Istentől elszakadt bűnöző, kínokhoz szenvedve, halára száma, azt mondja, emlékezz meg rólam, amikor visszajössz királyságodban. Azaz, hiszek benned, názáreti Jézus. Hiszem, hogy feltámadsz és élsz. Hiszem, hogy benned van bűnbocsánat és örök élet. Ments meg! Ez az imádság, amit Jézus imádkozott, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Hangzott érted is, hangzott értem is, hangzott minden emberért, akik még nem is hallják, nem is figyelnek oda erre a szóra. Imádkozott értünk. Érted, és értem is imádkozott a názáreti Jézus ott, és akkor a kereszten. Tette ezt az Úr, ahogyan az Efézus levélben is olvassuk, megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megtörte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, távoliaknak, és békességet közelieknek, mert általa van szabadutunk mindkettőknek egy lélekben az Atyához. Mielőtt tovább tanulmányoznánk a római levél felolvasott szakaszát, amelyben van talán néhány nehezen érthető rész, azt gondolom, álljunk most meg, hogy el ne vesszünk a részletekben, mert a lényeg elhangzott. Ha más nem is értené meg a mai prédikációból csak ezt, amit én elmondtam, már a lényeget, a legfontosabbat, a mentővet megértetted, megragadtad. A megmenekülés egyetlen útja a tiéd. Mondjuk hát neki imádságban, akár magunkban, akár a lehetőséged van, kimondva a szavakat, ezt az éneket, imádkozzunk a következő ének által mindannyian. Azok is, akik először jöttek ma az Úr Jézushoz, azok is, akik újra azt mondjátok, Uram, ments meg engem, Uram, benned hiszek, bűnös ember vagyok, hiszek benned, te vagy az Isten fia, megváltó, kérlek, ments meg lelkemet, az életemet. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy figyelsz rám. Köszönöm, hogy megmentesz. És köszönöm, hogy meghaltál értem, Jézus. Énekeljük ezt az imádságot, vagy mondjuk ezt az imádságot, ki lesz vetítve, kapcsoljunk be a fiam.
Yeah.
Örömét leli abban, hogy megbocsásson, örömét leli abban, hogy megmentsen, örömét leli abban, hogy helyreállítson, hogy meggyógyítson. Isten nem kegyetlen, és nem akarja a bűnös halálát, hanem azt kívánja, hogy a bűnös megtérjen és éljen. A folytatásban tanulmányozni fogjuk a római levélnek felolvasott szakaszát, és néhány kulcsfogalmat is meg fogunk nézni, ahhoz, hogy a római levelet egyáltalán mélyebben meg tudjuk érteni, és amit mondtam, ebben lesz talán néhány nehezebben emészhető rész is, igyekszem a lehető legvilágosabban megosztani, abban a mértékben, hogy én magam is értem. A hajnal fénye megtöri a sötétséget, ezt a címet választottuk ennek a mai igehirdetésnek, és valóban, ahogy Pál apostol rátér a római levélben a felolvasott szakaszra, ez egy fordulópont. Elkezdi kibontani a diagnózis, a bűn diagnózisa után a megmenekülés útját, az evangélium győzelmét, a megváltás, az engesztelés és a megigazítás csodálatos igazságait tartalommal tölti meg. Igyekszik feloldani és magyarázni azt a feszültséget, hogy hogyan lehetséges az, hogy az egyedül szent Isten, akiben nincs ánokság, nincs bűn, azt mondja a bűnösnek, hogy megbocsátok neked. Hogy lehetséges az, hogy a szent Isten, a tiszta, a tökéletes, azt mondja a szennyes, mocskos életünkre, hogy megbocsátok neked, elengedem a vétkedet. Hogy jön a kettő össze? Nem mond ellen önmagának Isten, aki szent, hogy azt mondja az emberre, aki hozzájön, bűneit megvallva, hogy megbocsátok neked. Pál apostol világos, Bálapos számára világos ez a dilemma, különösen ugye zsidók számára volt ez nagyon nehezen befogadható, de az emberi törvények szerint is szinte felfoghatatlan, mert ha azt mondja egy bíró egy gyilkosnak, hogy nem bűnös, akkor mindenki felsziszen, és azt mondja, hogy ez a bíró hamis. Hát mi a helyzet akkor Istennel, aki számtalan emberre mondja ezt, hogy nem vagy bűnös. Innentől kezdve nem vagy bűnös. Innentől kezdve a bűneid el vannak törölve. A hajnal fénye nagyon nagy érték az éjjel őrködő katonának. A katona, ha őrségben van, főben járó bűn. Ha elalszik, szigorú büntetést kap. Ez a büntetés sokkal szigorúbb háborús időszakban, de békeidőben is súlyos büntetést érdemel az a katona, aki elalszik. Ezért éjszaka, aki éjszakai őrségben van, már alig várja, elcsigázottan várja, hogy jöjjön a hajnal, megjelenjenek a hajnal első fényei, és tudja, hogy akkor vége ennek az időszaknak, a sötétségnek, és ezzel együtt az éjszakai őrségnek is. Talán ez a reménysugár csillan fel, ha hasonlítani szeretnénk Pál apostol által leírt és a felolvasott ige szakaszban. Isten igazsága és a megtartó kegyelem. Tekintsünk bele ebbe az igazságba a 21-es verset és annak üzenetét, természetesen az egész rész fényében tanulmányozva. Először is vegyük az igazságot. Azt mondja itt a Biblia, hogy Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. És azt is mondja Pál, hogy most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Önmagában ez a mondat is rendkívül zavaros. Tehát ha valaki találkozik a római levélben ezzel a 21-es verssel, akkor most mi van? A törvényt akkor Isten kidobta, de hát Jézus azt mondja, hogy nem eltörölni, hanem betölteni jöttem a törvényt. És látjuk az erkölcsi törvényt, Jézus egész magasra emeli a hegyi beszédben, és nyilván nem lehet arról szó, hogy Isten kidobta a törvényt, nem vesz róla a tudomást, mi akkor nem lenne igaz? Akkor hogyan jelent meg az Isten igazsága törvény nélkül? Ahogy a proféták és a törvény erről tanúbizonyságot tesz. Az igazság kifejezés, ahogy a Bibliában olvassuk a magyar fordításban, az eredeti nyelvben két szóból áll. Két külön szót használ a Biblia, amikor olvassuk, hogy igazság, több esetben nincs megkülönböztetve ez a két kifejezés, ezért nehezen érthetővé teszi a számunkra Isten igének jelentését. Az igazság az alétheia azt jelenti, hogy a valóság. Igazság vagy valóság. A názáreti Jézus magára is alkalmazza ezt a görög kifejezést. Azt mondja a János 14.6-ban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. János evangéliumában azt olvassuk az Úr Jézusról, hogy az ige, az igazi világosság eljött ebbe a világba. Isten igazsága, Isten igéje Jézus Krisztusban eljött ebbe a világba. Az igazság és az igazságosság tehát hasonló kifejezések mégsem jelentik ugyanazt. A római levélben mintegy 8-szor fordul elő az igazság kifejezés, kivetítve látjuk ezeket az igehelyeket, aki szeretné tanulmányozza végig, és majd egy verset ebből ki fogok emelni. Isten igaz kijelentése és szava az, amire vonatkozik a Bibliában az igazság kifejezés. Az igazság tehát egyenlő az Isten kinyilatkoztatott igével. Az igazság Isten igéje. Aki igaz, az Isten igéje szerint él. Mindjárt ezt megnézzük részletesebben is, hogy mit jelent. Tehát nem csak alkalmanként megfelel Isten igének általa értelmezett kritériumának, hanem folytonosan megfelel az Isten igéje által támasztott kritériumoknak. Nem veri le soha lécet. Minden egyes magasugrásnál, amelyet Isten igéje támaszt számára, átugorja. Ezt jelenti, ha valaki azt mondja magára, hogy ő igaz. Az Isten kinyilatkoztatott igéjétől való eltérés nevezzük hazugságnak vagy hamisságnak. A másik kifejezés az igazságosság, amely egyébként itt a római levél 3. rész 21. versében található, kivetítve látni is fogjátok, vagy látjátok is egy Csia Lajos fordítást, ahol ő próbálja visszaadni a szó eredeti értelmét, mindjárt meg is fogjuk ezt nézni. Tehát fontos dolog, hogy az igaz és az igazságosság szó közötti különbséget megértsük, ahhoz, hogy érteni tudjuk a Biblia kijelentését, és az evangélium Isten igazsága és kegyelme közötti feszültségét feloldja Isten igének tanítása bennünk. És ne csak vakon higgyünk, hanem legyen bennünk megértés is, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten a bűnösnek, a Szent Isten a bűnösnek azt mondja, nem vagy bűnös. Nem tekintelek bűnösnek, mert erről van szó a Bibliában. Az igaz vagy igazságosság kifejezés, amely itt a római levél 3. rész 21-es versében áll, azt jelenti, hogy jogosság, igazságosság, megigazulás, és jelent egyben adományt is. Adomány azaz meg nem érdemelt. Nem a teljesítmény alapján neked járó dolgokról van szó, hanem valami ingyen. Valaki adott neked. Rászorulónak, ugye adományt rászorulóknak szoktak adni. Azaz, amikor az igazságosságról szól a Szentírás, akkor ebben az van benne, hogy Isten ad valamit valakinek, aki rászorul arra az adományra. Csill Lajos így fordítja. Most azonban a törvény nélkül lett láthatóvá nekünk az isteni igazságosság, ugye itt ő pontosabban fordít, az egyik fordításunkban, amit felolvastam, Isten igazsága, és egészen pontosan adja vissza a görög kifejezést, azaz az Isten igazságosság. Itt már másról van szó, azaz nem a törvény nélkül jelent meg az igazság, nem erről van szó, hanem a törvény ellenére Isten adománya jelent meg Jézus Krisztusban, ahogy erről a proféták és maga a törvény is előre adott kijelentést a Mesiásról, a megváltóról. Azaz tehát a Krisztusban az Isten igazsága, jogszerűsége, megigazító kegyelme láthatóvá vált. Nyilvánvaló lett, ahogyan ezt előre az Ószövetségi Szentírásban kinyilatkoztatta az igazság által Isten, az ő igében. Jézus eszes mindenkor, ahogy mondtuk, az igazság is. Hisz egyedül, és azért mondja a János 14.6-ban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, mert ő tökéletesen lefedi az Isten kinyilatkoztatott szavát, tehát teljes mértékben és pontosan minden tekintetben betölti a törvényt, betölti a kinyilatkoztatott igét, ezért Jézusra nem az igazságosság, azaz, hogy valamit kapott, amit nem érdemelt meg, mert rászorult, hanem ő rá az igazság vonatkozik, mert ő tökéletes volt. Ő valóban igaz volt, és amikor Isten azt mondja a fiúra, hogy te igaz vagy, akkor nem hasonlít meg önmagával, mert Istenben nincs hazugság, Isten nem hazudik. Tehát amikor azt mondja a fiúról, hogy te igaz vagy, akkor azt jelenti, hogy tökéletesen betöltöd azt, amit én kijelentettem, amit én szóltam. A názáreti Jézus tehát nem az igazságosság, hanem ő az igazság. Mert Isten igének egyedül ő az, aki érvényt szerzett egyrészt, másrészt tökéletesen be is töltötte azt, mint állapot, és nem mint esemény. Azaz a názáreti Jézus Krisztusnak nem voltak jó percei is, mint neked vagy nekem, mert nekünk vannak jó perceink, vannak jó periódusaink, és amikor ezek az időszakok, talán ez könnyebb kifejezés, ki is tudom mondani, ezek az időszakok vannak az életünkben, akkor mi meg is veregetjük a vállunkat, és azt mondjuk, hogy ó, de jó hívő vagyok. Látjátok, Istenem, ó! Milyen szuperül mennek ezek a dolgok? Na, ezek után szoktak jönni a nagy pofára esések, amikor a valósággal szembesülünk, az igazsággal szembesülünk, mint fallal, és neki megyünk annak, nagyot koppanunk, aztán, ahogy a vers mondja, csendesen elhallgatunk, és magunkba szállunk, és akkor azt mondjuk, hogy mégsem az igazságra, hanem inkább az igazságosságra lenne szükségünk Isten előtt, azaz nem az ön igazságunkat próbáljuk védeni, hanem az Istentől nekünk tulajdonított igazságot kezdjük vágyni. De erről még majd egy igeverset fogok is olvasni. Amikor bemerítő Jánossal találkozik a názáreti Jézus, és a Máté evangéliumában meg is örökíti az evangélista ezt a beszélgetést, és János szabadkozik, Jézus azt mondja, hogy jöttem, hogy meríts be engem. Azt mondja János, hogy ne viccelj, hát én vagyok szükségben, hát te vagy a Mesiás, hát nekem kéne általad bemerítkeznem. És akkor azt mondja neki Jézus, hogy engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot, itt is az igazságosság van. Azaz, hogy így nyerjen érvényt az Isten kegyelme, hogy én felveszem, átveszem a világ bűneit, azaz bemerítkezem abba a folyóba, abba a vízbe, amelybe a bűnösök merítkeznek meg bűnei bocsánatára, de én, a szent, a tiszta, bemerítkezem abba, és amikor kijövök a vízből, akkor azt mondhatod rólam, íme az Isten báránya, az engesztelő áldozat, mert most már ő hordozza a világ bűneit. Azaz az isteni igazságosság nyilvánul meg a bemerítésben. Azaz a kegyelemre szoruló ember azt mondja, követlek Krisztus, mert te vetted fel az én bűneimet. Hiszek benned, és követlek téged. És a megkövetésemnek az engedelmességi része a hitvalló bemerítésben való részesedés a Krisztus követésében. És azt mondja a Biblia, amikor ezt mondja Jézus, hogy az Isten igazságosság, isteni kegyelem célhoz érjen, akkor engedett neki bemerítő János, és bemerítette, majd látta, amint a galamb képében leszáll Isten szent lelke a Mesiásra, a megváltóra, mint egy bizonyságot téve a menny arról, hogy a názáreti Jézus az Isten fia, majd hang hallatszott a mennyből, gyönyörű ige, íme az a szerelmes fiam, akit szeretek, gyönyörködöm benne. A Tamás apostol kétkedő kérdésére a názáreti Jézus válaszolta, ugye, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Itt már fejtegettük, hogy itt az aléteia, tehát az igazság kifejezés van. Aztán a hegyi beszédben van egy gyönyörű ige. A Máté evangéliuma 5-6-ban. Ezt sem tudod megérteni, ha nem tudod, hogy mi van ott. Tehát mi az ige? Tehát mit fordít például itt az igazság szónak a magyar nyelv? Igazán a mélysége, tehát olvasod a hegyi beszédben ezt a mondatot, és nem tudod, hogy most akkor mi van. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Hát most valljuk meg őszintén, hogy te mikor szomjaztál arra, hogy a bíróság elé állj? És kiderüljön rólad, hogy bűnös vagy. Tehát mikor vágytál arra, hogy na végre ítélnek már el? Hát normális emberrel nem vágyik, tehát nyilvánvalóan nem erről van szó. Amikor azt mondja itt az Úr Jézus, hogy boldog, aki éhes és szomjas az Isten megigazító kegyelmére. Tehát aki arra szomjas, hogy Isten azt mondja neki, hogy megbocsátok, hogy eltöllöm ánokságodat, hogy elengedem vétkeidet. Ez a boldog, aki vágyakozik arra, hogy Isten megbocsátását és kegyelmét megtapasztalja. Az Isten megigazító kegyelmét, helyreállító kegyelmét. Ezek a boldogok miért? Mert őket az Isten megelégíti, megválaszolja az imádságukat az Isten. Igazságos az, ami tökéletesen megfelel az isteni jogrendnek. Ezt nevezzük tehát igaznak és igazságosnak ebben az igaz értelemben. Ugye? Ez a másik értelem, amiről már beszéltünk. Tehát tökéletesen megfelel. Mindig átugorja a létszet. Ez tehát egy állapot, nem csak egyszeri esemény, vagy jobb időszakok az életünkben. Mivel a törvény világos követeléseket támaszt az ember számára, igazságos, ha a törvény ellen vétőt elítélik. Igazságos dolog tehát, hogyha van egy törvény, és van a törvény szegés, aki megszegte a törvényt, azt elítélik. Ez az igazságos. Ezt mindannyian így gondoljuk, főleg ha ugye, mi kárunkra követnek el valamilyen bűncselekményt. Ez azt is jelenti, hogy az igazságos szó indulva igazságtalannak tartanánk, ha valakit, aki nyilvánvalóan bűnös, felmentenének. És itt van a kegyelem kérdése, hogy akkor hogy van az, ha te és én beismerjük, hogy bűnösök vagyunk, Isten mégis felment. Akkor ez igazságos, vagy igazságtalan? Az emberi törvények szerint azt mondanánk, hogy ez igazságtalan. Sőt, ha mondjuk betörne valaki a házadba, kirabolna téged, meg még meg is szúrna egy késsel, és éppen csak túlélnéd, és akkor a bírósági tárgyaláson nyilvánvaló bizonyítékok ellenére azt mondaná a bíró, nem bűnös. Fel lennénk háborodva? Ki lennénk akadva? Azt mondanánk, hogy skandallum. Borzasztó igazságtalanság. Isten természete, hogy igazságos. A tőle származó rendet ő sohasem sérti meg. Ebben áll az igazsága. Hogy Isten igazságos, azaz igaz. És soha nem változtatja meg az általa adott normákat. Isten nem csinálja azt, hogy ma ez a norma, holnap az a norma. Tisztán világosan kinyilatkoztatta igéjét a Szentírásban, és nem változtat rajta. Az igazságosság, vagy megigazulás egy jogi kifejezés is, ahogy erre már utaltam. A törvény előtt elítélik, vagy felmentik a vádlottat. Isten az igaz bíró felmenti, azaz megigazultnak nyilvánítja a Krisztusban hívőt. No, ezt add össze. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ő megsértené a saját maga által kinyilatkoztatott isteni jogrendet. Hiszen ha megsértené, amikor kegyelmet ad, akkor Isten nem lenne igaz, hanem igazságtalan lenne. Tehát tudjuk, hogy Istennek a természete az igazságosság. Hozzátartozik a természetéhez. Így is mondja az írás, hogy trónjának támasza a jog és az igazság. Elválaszthatatlan Istentől. Tehát biztosan nem áll meg ez a feltételezés, tehát hogy ő igazságtalanul mentene fel bennünket, bűnösöket. Az Isten által kinyilatkoztatott megigazulás, azaz a bűnös igaznak nyilvánítása, Jézus Krisztus áldozati halála alapján számítatik be a hívő embernek. Ennek a gyakorlati életben is meg kell azonban nyilvánulnia. Amikor valakit Isten a Jézus Krisztus áldozatára nézve megigazít, annak az életében megjelenik az úgynevezett megszentelődés, amely egy folyamatot jelent. Egy olyan folyamatot, amelyben az ember az isteni kegyelem által egyre inkább igazodik az Isten igéjében, és a teremtett világban kinyilatkoztatott, és a római levél ugye korábbi szakaszát tanulmányozva tudjuk, hogy a teremtett világban Isten kinyilatkoztatta magát, Isten megismerhető a teremtett világból is, és ezért a természeti népek több esetben ki is indulnak ebből a jogrendből, mert maga a karma például a hindu hitvilágban éppen a teremtett világnak jogrendjére, egyensúlyára próbál hivatkozni. Tehát még a pogány népek is, akik nem ismerik a Bibliát, vagy elutasítják a Szentírást, azok is eljutottak oda ősi törvényeik alapján, hogy valahol az igazság a teremtett világ jogrendjéből fakad. Aztán ezt a dilemmát, vagy ezt a feszültséget tovább boncolgatva, és a megoldást szívünkbe zárva, néhány szót, amelyről oly sokat beszél a római levél, nézzünk meg, és próbáljuk megérteni annak mélyebb tartalmát. Ugye igazság, igazságosság, hit, törvény, kegyelem, megszentelődés. Beszéltem már az igazságról, az igazságosságról, részben a kegyelemről is. De nézzük ezeket át újra, hogy mélyüljön a megértésünk, mélyüljön az ismeretünk, mert ezek kulcsok, a római levél és az evangélium mélyebb megértéséhez a felszínen túl. Az igazságosság fogalmában még benne van az igaz lelkűség, benne van a jogosság és a méltányosság is. Ellentét ennek a szónak az igazságtalanság, amely jelent hamisságot, jogtalanságot és méltánytalanságot is. Az igazság annyit árul el, hogy valami egyezik a valósággal, azaz az Isten természetben és igében kinyilatkoztatott jogrenddel. Az igazság azt fejezi ki, hogy valaki megfelele a teremtésben lévő Isten rendnek, ahogy mondtam, és törvényszerűségeknek, melyet még ugye a pogány népek gondolkodó is alapul vettek. Erről is szóltam egy pár szót. Isten, az isteni rend áthágása a Biblia szerint a bűn, amelynek forrása a hitetlenség, a bizalmatlanság. Az emberek azért hágják át az isteni jogrendet, mert nem bíznak abban, hogy az Isten akarata a legjobb nekik. Erről már a Biblia bevezető részeiben is lehet olvasni a Mózes első könyve 3. fejezetében. Isten, amikor megbünteti a bűnt, ez a büntetés igazságos büntetés. Hogy az Isten rendet megszegő bűnös, az kapja, amit megérdemel, ami méltányos. Tehát ha bennünket, Isten jogrendet, az Isten igét semmibe vevő embereket, akár csak az életünkben egyszer semmibe vevő embereket, megítél az Isten, azt jogosan tenné. Jogszerű az ő ítélete, mert Isten igaz, és nyilvánvalóvá tette az ő jogrendjét a teremtett világban, annak törvényszerűségeiben, és az ő kinyilatkoztatott szavában. Azaz, az ószövetségi szentírás felületes vizsgálata révén azt mondjuk, szemet szemér fogad fogér, tehát mindenki azt kapja, amit megérdemel. Ha megütött jó felől, kapsz egyet bal felől, meg lehet jó felől is. Ugye az emberi mérce, ugye kettős mértékkel mér az ember, tehát a gyűlölet, az indulat, a viszonzás törvény alapján az ember nagyobbat ütne vissza, mint amit egyébként ő kapott. Ez a bosszú vágy, a bosszú állás. No, de van egy ilyen törvény. Az azt jelenti, hogy ha valaki vétkezett a törvény ellen, annak a büntetése a törvényben megszabottak szerint, vagy mértékében jogos és igazságos. Azaz azt kapja, amit megérdemel. Igen, ám csak a Bibliában van egy ezt a törvényszerűséget fölülíró, magasabb rendű törvény vagy elv. Valaki így fogalmazta, ingyen adni annak, aki az ingyen adottat megbecsüli. ingyen adni annak, aki az ingyen adottat megbecsüli. A szemet szemért fogad fogért törvényt, fölülírja az új szövetségben a kegyelem kinyilatkoztatása, és már ugye, hogy Pál apostol a 21. versben itt mondta, már a próféták és a törvény is kinyilatkoztatta ezt az igazságot, és ha mélyebben tanulmányozzuk az ószövetségi iratokat, felsejlik, elénk tárul a kegyelemnek és a megváltásnak csodálatos terve és profétai kinyilatkoztatása. Tehát ingyen adatik annak, aki az ingyen adottat megbecsüli. Ilyen az ingyen adatottat megbecsülő embert nevezi a Biblia megbízhatónak. A megbízható ember a Biblia szerint, és a római levélnek ez is egy fontos kijelentése, a megbízhatónak azt az embert nevezi a Biblia, aki az ingyen adottat megbecsüli. Ez a megbízható ember. És a megbízható ember a hívő ember. Hívőnek a Biblia azt nevezi tehát, aki megbízható, azaz megbecsüli azt, amit Istentől ingyen kapott. És ezt nevezze a Biblia hűségesnek is. Megbízható, hívő, hűséges. A görög kifejezés egy szóban foglalja ezt össze. Három fordítása van a magyar nyelvben. Háromféle szóval tudnánk visszaadni a mélyebb görög szónak a mélyebb tartalmát, de mind egy szóval van kifejezve a Bibliában. Ugyanaz a szó. Megbízható, hívő, hűséges. Azaz. Nem lehet elválasztani egymástól. Ha valaki hívő ember, akkor egyben megbízható is, és egyben hűséges is. Ez a három tehát együtt áll. Hiszen aki hűtlen, másban sem bízik. A bizalmatlan ember életében ott van a hűtlenség tapasztalata, sok esetben a saját hűtlensége, és még pluszba hozzájöhet az a sok-sok csalódás, amelyet mások hűtlensége által él át az ember. Találkozott a hűtlenséggel, ezért hűtlen. És bizalmatlan, bocsánat. És tart mást is hűtlennek, vagy megbízhatatlannak. A hűséges azonban tud bízni másban. Mivel hűséges, ezért ismeri a megbízhatóságot. Saját tapasztalatából is. Itt a hit tehát helyrehozza a kárt. A hit által gyógyulhat meg a bűn betegségéből egyedül az ember. Isten a hívőt igazságosnak, igaznak, vagy megigazultnak tekinti. Ennek a magasabb igazságnak a neve, ami fölülírja a törvény igazságát, beteljesítve Isten eredeti tervét és célját, ennek a magasabb igazságnak a neve, tehát az ingyen kapni, érdemtelenül a neve a kegyelem, nagybetűvel, mert ez is a római levélben gazdagon nyert kinyilatkoztatást. Vagyis ez az igazságosság, megigazítás Isten ajándéka. Isten ajándékként gyógyítja meg a bűnbetegségében szenvedő embert, igazítja meg az igaztalant. A kegyelmet Isten jogosan adja a hívőnek. A jogalap a kegyelem átvételére a hit. Mert a hívő ember, mivel megbízható és hűséges is, nem él vissza a kegyelemmel. Rá lehet bízni a kincset, mert nem él vissza vele. A hívő ellentét a hitetlen, vagy engedetlen, mert a hit és az engedelmesség ugye összekapcsolódó fogalom. Ezt már korábban is fejtegettük a római levél tanulmányozásánál. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valaki hívő, ha engedetlen. A kettő összekapcsolódik. Tehát a nem hívő, a hívő ellentét a hitetlen vagy engedetlen ember, aki nem kaphat kegyelmet, mert úgysem használná jóra. Csak visszajön azzal. Tehát a kegyelem nem segítene rajta, mivel nem történt benne változás. Csak gondoljunk arra az esetre, amikor valaki életveszélyes helyzetbe kerül, és életveszélyben elkezd imádkozni. Ja, Istenem, segíts, ments meg, ha én ezen túl vagyok, ha ezt megúszom, ha ezt túlélem, ha sikeres lesz a műtét, ha ebből a balesetből én ki tudok kecmeregni élve, akkor én hinni fogok benned. Téged foglak szolgálni. És sokan meg is tapasztalják azt, hogy megmenekülnek, meggyógyulnak, kiszabadulnak a szorult helyzetükből, és amikor elmúlik a veszedelem, a vész, nem sok idő múlva megfeledkeznek arról, amit mondtak, és amit ígértek, és élnek ugyanúgy, mint korábban. Haladva a saját eszük szerint, cselekedve a saját akaratukat, fittyet hányva az Isten igazságára, az Isten akaratára és igére. A hívőt a kegyelem beleilleszti, belesimítja az isteni világrendbe, jogrendbe. És mivel hívő, bűnét Isten kiveti a világból, mivel kegyelmet adott neki. Azaz, gondolj bele, a Biblia itt ebben a szakaszban azt mondja, és olvasni fogok mindjárt egy ige verset az Ézsaiás proféta könyvéből is. Azt mondja a Biblia, hogy a hívőnek az Isten megbocsátja a bűnt, és eltörli. Azaz, ez a bűn abban a halmazban, amelyet a világnak nevezünk, eltűnik, nincs. Nem terhel a világot többé az a bűn, amit Isten megbocsát. Kiveszi a világból. Nincs, nem létezik. Ez egyszerűen azt mondom nektek, hogy amikor ezen elgondolkodtam, alig akartam elhinni. Tehát, hogy ez tényleg így van, és a Biblia ezt mondja, még én utána kellett olvassak, és forgattam jobbra-balra mindenféle kommentárt, meg szótanulmányt, és nézegettem, hogy ez tényleg így van. Tehát többé Isten nem emlékezik rá, és ezt a betegséget Isten elveszi a te életedből. A világból kivette, amit megbocsátott. Többé nem mérgez. Ezt olvassuk az Ézsaiás 43-25-ben, de hát sok helyen egyébként. Én vagyok az, aki eltörlöm ánokságodat, mondja Isten, önmagamért. Nem azért, mert jó vagy, okos vagy, ügyes vagy, megint az adomány, ugye ingyen, értékelni azt, amit ingyen kaptunk, az ingyen adományt. És vétkeidre, mondja az Isten igéje, Ószövetség, de ugye előre mutatva Krisztusra, vétkeidre többé nem emlékezem. Szeretném olvasni, ott vagy te is. Vétkeidre többé nem emlékezem. Ezt mondja Isten drága igéje. A megbánt bűn, tehát nem fertőz tovább. A kegyelem tehát a világrend megerősítése. Mert Isten, amikor megbocsátja a bűnt, a bűnösnek eltörli a vétket. Nem megalkuszik a bűnnel, nem befogadja a bűnt az igazságos Isten, hanem eltörli, megoldja a bűnkérdést. És ezáltal az embert igaznak nyilvánítja, mármint a hívő embert, belesimítva az ő jogrendjébe, az ő világrendjébe. Ezzel szemben a hitetlennek adott kegyelem, mint már említettük is, az igazságtalanságot erősíteni a világban, mert újabb igazságtalanságok elkövetésére buzdítaná, és képesíteni azt, aki úgy gondolná, hogy megbánom, azt újra megcsinálom. Tehát jó üzlet! Most kicsit elmegyek, gyónok egyet, aztán folytatom ugyanúgy, mert majd visszajövök, megint gyónok. Majd megint megvallom a bűneimet. Az igazán bűnbántott ember nem így gondolkodik. Amikor valaki megbánja a bűneit, az bánkódik a vétkei miatt. Az újjászületett hívő ember, ha elbotlik is, jellemző rá a bánkódás, a fájdalom, hogy szenved, még egy rossz mondat után is szenved tőle, hogy Istenem, bocsáss meg, nem akarok így élni. De az istentelen, a bűnös, ha kegyelmet kapna, még már nagyobb bátorságot nyerne, hát úgyis megbocsát az Isten, csináljunk még nagyobb bűnöket, éljünk még vadabbul. Pál apostol mondja is, hogy ha az evangélium nem igaz, és nincs halál, nincs ítélet, nincs örök élet, nincs feltámadás, akkor együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk, mondja az hitetlen, istentelen ember gondolkodását visszaadva az igében az apostol. Az igazság és az igazságtalanság folytonos küzdelemmel állnak az ember lelkében, szellemében, és a hívő emberében is, ahogy a Római Levél 6. rész 13. versében olvassuk. Azt mondja, tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. És figyeljetek, tagjaitokat is adjátok át az igazság, azaz a megigazítás fegyvereként Istennek, azaz hirdessétek hogy megbocsátott az Isten. Hirdessétek, hogy meggyógyított Isten bennünket a bűn betegségéből, és éljetek úgy, mint akik ezt a megigazítást a legdrágábbnak tartják, a legnagyobb érték az ő számukra, és így válnak tagjaitok az Isten fegyvereivé. Az igazságtalan ember még hallani sem akar az igazságról. Hogy van objektív igazság. Hogy van olyan igazság, amit nem lehet így is nézni, meg úgy is nézni. Nem akarja ezt a szót sem hallani, és nem akar beletekinteni, hogy van abszolút igazság. A mai ember különösen igyekszik relativizálni az igazságot. Van egy én igazságom, te igazságod, a másik igazsága. A legsumákabb, leggusztustalanabb dolog, amellyel formálják az emberek gondolkodását, egy erős politikai, ideológiai gondolatmenet, amelyet függetlennek neveznek, mégis markáns értéket próbálnak a függetlenség jelszava alá burkolva belenyomni az emberek tudatába és gondolkodásába. És irtóznak attól, hogy azt mondja valaki, hogy van abszolút igazság, Isten igazság abszolút. Ez ódivatú, konzervatív, nacionalista, fasiszta, gonosz, ördögi, háborúságot szító, a békességet nem bunkáló, kirekesztő, mondják. Hazug módon, ugyanis a Bibliában az igazság és a megigazítás mind a kettő ki van jelentve. Az az Isten igazsága mozdíthatatlan, de Isten kész megigazítani kegyelemből a bűnöst. És mindenkit bőrszínre, Istentől való távolságtól függetlenül kész magához fogadni és megbocsátani, helyreállítani. Az igazságtalanságával, tehát Isten nem igazságtalan, hanem igazságos. Ki jelenti Isten az ő igazságát az ő szavában, az igében? Az Isten igazságosság különbözik az emberi igazság gondolkodástól. És különbözőképpen valósul meg, ahogy ez ki van jelentve a Bibliában. Az Isten igazságosságnak van három aspektusa. És Isten igazságosságát, ha meg akarjuk érteni, vagy Isten igazságát, ha meg akarjuk érteni, ezt a három aspektust találjuk a Bibliában. Az egyik a törvény aspektusa. Azt jelenti azt, hogy Isten adott egy kinyilatkoztatást, és adta ezt a teremtésben és az ő igében kijelentetett át akaratát, és a törvény azt jelenti, hogy valaki alkalmazkodik-e az Isten jogrendjéhez, az Isten igazságához. A törvény, tehát a nomosz, az nem valami leírt betűk, vagy ilyen opcionálisan, hát meg akarom tartani, ez tetszik, ez nem tetszik, nem erről szól. A nomosz kifejezés azt jelenti a törvény, hogy alkalmazkodást kíván az Isten. Tehát az Isten igazságosság alkalmazkodást kíván az ő jogrendjéhez, az ő törvényéhez. Ez az első aspektus. A második, az Isten szentségének aspektusa. Jelenti Isten természetét, mely a tőle teremtett rendet soha meg nem sérti, hiszen az belőle fakadt. Istennek ezt az igazságtalanságtól megkülönböztetett, és igazságtalanság által megközelíthetetlen lényét nevezzük az ő szentségének. Azaz, hogy Isten az ő általa kinyilatkoztatott jogrend és igéjét mindig megtartja, hamisságot be nem fogad, ezt nevezzük az Isten szentségének, mint az igazságosság a tartalmának. És jobb szóval nem találtam, hogy vissza lehetne adni az Isten igazolása, azaz igazolja Istent az ő igazságossága. Jelenti Isten igazolását, hogy a bűnöst elítéli, a hívőt pedig fölmenti. Az Istent igazolja tehát, és az Isten igazságosságát igazolja, hogy Isten a bűnöst elítéli jogszerűen, és az említettek miatt a hívőt pedig fölmenti. Ezzel az isteni igazolással sokat foglalkozik a római levél. A hívőknek a vádoló fölmentését, vagy föloldozását nevezzük a Bibliáb alapján megigazításnak. Azaz Isten a vádoló fölmenti a hívő embert, vagyis megigazítja, vagy megigazul a hívő ember. Igazságossá tevésnek is nevezhetjük ezt. Jelenti azt is, hogy az ember jogosult az élethez. Ha az ember az isteni jogrendet megtartaná, akkor jogosult lenne az élethez. Ha az ember az isteni jogrendet megszegi, akkor ennek következménye a halál. Az ember azonban képtelen teljes mértékben betölteni az isteni jogrendet és ahhoz igazodni. És jelenti a másik oldalon a megigazulás azt is, hogy a hívő ember érdem nélkül a hite alapján kap Istentől, vagy tulajdonít neki Isten igazságot, azaz megigazítja. Nem azt jelenti, hogy elnézi a vétket az Isten, hanem azt, hogy nem tulajdonít neki bűnt. És a római levél 4. részében majd később találkozunk ezzel a szakasszal, de most kell, hogy olvassuk, hogy megértsük, hogy mit jelent ez, hogy Isten megigazítja a hívőt, azaz nem tulajdonít neki bűnt, vagyis a törvény követelése nem, miatt nem ítéltetik el, mert felmentette az Isten az ítélet alól. Ezt mondja a római levél 4. rész 7. vers. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Nem tulajdonít bűnt. Nagyon durva. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e? Vagy a körülmetéletleneknek is? Valóban azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Azaz, Ábrahám, majd később foglalkozunk vele, körülmetéletlenül tanúsított hite által lett igaz, vagy tulajdonította neki Isten a maga igazságát, és fogadta el igaznak. Meg kell tehát különböztetnünk a cselekedetek általi igazságosságot, a hit által igazságosságtól. Az előbbi követeli a cselekedeteket, tehát hogy Isten megköveteli. Aki a cselekedetek által igazságra törekszik, attól Isten megköveteli, hogy tökéletesen mindenben hibátlan legyen. Míg a másiknak, aki a hit által igazul meg, Isten kegyelemből adja, ingyen kegyelemből adja a megigazítást, azaz igaznak nyilvánítást. A hívőnek ajándékozott igazságosság gyümölcsöt terem a hívő emberben, aki az isteni rendhez, ami által az isteni rendhez igazodik. Tehát az isteni kegyelem olyan hatással van a megtérő bűnösre, hogy belső ösztönzés nyer arra nézve, hogy Isten tetszésére éljen. Arra kezd vágyakozni, hogy Isten akarata szerint élje az életét, és minden ettől való eltérést szomorúsággal tekint, bánkódással tekint rá. A hitben igazságnak ezt a gyümölcsét, tehát az igazodást Isten jogrendjéhez nevezi a Biblia megszentelődésnek, ahogy erről már korábban szóltunk, és ez egy életen át tartó folyamat a hívő ember életében. Ez nem azt jelenti, hogy kicsit jobb leszek, mint korábban voltam, hanem egyre inkább áthatja az életemet az Isten megbocsátó kegyelme. Egyre inkább lenyűgöz engem az Isten szépsége, szentsége, jósága, és mégis végtelen kegyelme Krisztus Jézusban. Foglaljuk össze az elhangzottakat, és az összefoglaláshoz a fölolvasott szakaszból a 22. verstől nézzük meg az igéket, és ebből három bibliai igazságot fogunk megtekinteni, engesztelés, megváltás és megigazítás. Igazságok, Bibliában kijelentett igazságok. Azt olvastuk tehát a római levél 3. rész 22. versétől, Isten pedig ezt az igazságát, azaz a megigazító kegyelmét most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének, azaz minden embernek szüksége van arra, hogy Isten megigazítsa, megbocsátás által és a kegyelem által elvegye, eltörölje a bűneit, többé nem emlékezzék meg rá. Függetlenül attól, hogy milyen háttérből érkezik valaki, zsidó vagy nem zsidó. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy Isten igazságában, azaz megigazító kegyelmében részesedjünk, amely a Krisztusban való hit által jelent meg. Ezért Isten ingyen igazítja meg, itt már a fordításunk helyén van, azaz ingyen nyilvánít igaznak, ártatlannak, törvényesnek nyilvánít, ezt is jelenti. Gondolj bele, tehát ott van a bíróság, és nyilvánvaló bűnös vagyok. És akkor azt mondja a bíró, a Krisztus áldozatára nézve, hogy nem vagy bűnös. Mert ha azt mondaná, hogy bűnös vagy, de elnézem, akkor nem lenne Isten igaz. Mivel azonban Isten igaz, és a bűn nem fogadhatja el, nincs más választás, nincs más megoldás, nem mehetsz az Isten közelébe, nem mehetsz be mennyországba, Isten azt nem mondja rólad, hogy nem vagy bűnös. Te meg tudod, hogy bűnös vagy. Nyilvánvaló előtted, hogy jogos lenne az ítélet. Mert különben nem lenne érték számodra az ingyen adott ajándék. Isten azonban ingyen nyilvánítja igaznak, azaz törvényesnek őket méghozzá a kegyelemből, az ő kegyelméből. Miután megváltotta őket, látjátok, hogy a megváltás következménye az, hogy Isten azt tudja mondani rád és rám, hogy nem bűnös. Ugye az amerikai filmekben not guilty, ugye, ahogy kimondják az esküdtek a bíróságon az ítéletet. Tehát miután megváltotta őket Krisztus Jézus által, hogy gyönyörű ez is, hogy megfordítja Pál, ugye Jézus Krisztus, így szoktuk mondani, és több helyen már a Bibliában meg van fordítva, üzen, azt mondja, a Mesiás, a felkent zsidó testvéreim, a Mesiás, a felkent, a Krisztus Jézus, a Krisztus, a Mesiás meghalt a mi bűneinkért. És többiek mind, a Jesuá, Jézus, a szabadító meghalt a bűneinkért, és ő általa van megbocsátás és kegyelem. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát, megint a megazító kegyelemről van szó, megmutassa. Ugye, tehát látjátok, hogy nem a törvény mutatta meg Krisztusban, hanem a megazítás mutatta meg Krisztusban a kegyelmet. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején. Ne beszéljünk a múltról. Megbocsátottam. Hagyjuk a múltat. Óriási. Óriási. Türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát, megint megigazításról van szó, ez a kifejezés van itt, mert ahogyan ő igaz, ahogyan ő megigazító kegyelemmel teljes, ez van itt, igazzá teszi azt is, azaz megigazítja azt is, aki Jézusban hisz. Most már remélem értitek, amikor az előbb elhangzottak fényében olvastam végig ezeket az igeverseket, hogy nem érthettük volna meg a kijelentést, ha nem értjük meg a különbséget az isteni igazság és a megigazítás között. Az engesztelés a felolvasott ige szakasz alapján, mint engesztelő áldozat mutatja be a Krisztust, az ige a bűnökért, és ez minden emberre igaz, tehát a bűnökért, és ez minden emberre igaz, azaz, aki született erre a világra, arra minden lélekre igaz, engesztelő áldozat Jézus Krisztus. Mint aki ártatlanul, büntelenül, és a mi vétkeinket magára véve szenvedett értünk, helyettünk és miattunk a kinkereszten. Tehát maga az engesztelő áldozat, az minden emberért megtörtént a kereszten. Mégsem minden ember számára hat az engesztelő áldozat, mert nem becsülik. Nem hisznek benne, nem hűségesek, és nem engedelmesek. De az engesztelő áldozat, Krisztus áldozata mindenkiért megtörtént. Akik születtek, születni fognak, és élnek, mindig az adott korszakban élőkért tehát. És minden korszakban élőkért. Aztán a megváltás tartalma. Isten megigazítása, igaznak nyilvánítása kegyelemből adatik a bűneit felismerő és beismerő bűnösnek Krisztus Jézusban, a Messiásban, a megváltóban, ő általa, akik hisznek benne, azaz megváltott bennünket a bűn átkától, a bűn terhétől, a bűn következményétől, a haláltól, az engesztelés, Isten haragjától, ki engesztelte Isten haragját, megnyitotta a kegyelem korszakát. A megváltás azonban azoké, akik elfogadják ezt az áldozatot, hittel fogadják Krisztus áldozatát, és ahogy a hegyi beszédben vágyják, szomjazzák a megigazítást, a megbocsátást. És a megigazítás, a harmadik kifejezésünk, Isten a Krisztusban hívőnek elenged a bűnadósságát, nem tekint többé a múltjára, sőt, igaznak, bűntelennek nyilvánítja, sőt, igaznak, bűntelennek nyilvánítja, így válik lehetségessé, hogy az egyedül szent Istennek a közelségébe kerüljünk. És a közösség vele, köztünk és közte helyre álljon, és hatalmat nyerjünk arra, hogy Isten gyermekeivé legyünk. Mert Isten a Krisztusban engesztelő áldozatot adott, mert Isten a Krisztusban megváltott bennünket bűneinkből, mert Isten a Krisztus által megigazított bennünket, igaznak nyilvánított bennünket. Adjunk hálát Isten drága igazságáért, amelyet remélem, ha töredékesen is, de sikerült átadnom számotokra. Csendesedjünk el, és azt kérem, hogy ki magában, ott, ahol van, imádkozzon. Drága édesatyám, köszönöm drága igédet, és a te szentséged és végtelen kegyelmed mélyebb kijelentését, kinyilakoztatását. Hálás vagyok, Uram, hogy belemerülhettünk most az igéd igazságaiba, és talán valamivel többet szívtunk magunkba, amely megtermi gyümölcsét életünkben, a megszentelődést, a gyönyörködést, a hozzáigazodást, a követést, a hűséges engedelmességet, az élő hitet. Tedd ezt, Uram, pecsételd meg szívünket szellemeddel, elveníts meg bennünket igéddel. Amen.